MTV-ja. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház fél órája.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is. Gőbel Ágoston vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Akolitusok találkoztak Vácott. Mi is ott jártunk, hamarosan beszámolót hallhatnak az eseményről. 15 millió üdvözlégy Magyarországért. Az egész nemzetet megmozgató ima kezdeményezésről az ötletgazdát és az elindítókat kérdezzük. Ezt követően műsorunk végén a vasárnapi Szentmise szentleckéjét hallgatjuk meg Wilhelm Péter atya magyarázatával. Akolitusok éves találkozóját tartották néhány nappal ezelőtt Vácott a Piarista gimnáziumban. Az akolitus a katolikus egyházban szolgálati fokozatot jelöl. Az akolitus feladata a pap és a diakónus segítése a liturgiában, az oltár előkészítése, valamint egyes esetekben az oltári szentség kiszolgáltatása. A Váci Egyházmegyében szolgáló akolitusok idei találkozójának témájául a krisztusi tanítványság szolgált, ehhez kapcsolódtak a tanúságtételek és az előadás, a találkozón közel 150-en vettek részt. A résztvevőket Farkas László atya, az akolitusokért felelős lelkipásztor köszöntötte. A helyszínen járt Posgai Nóra kollégám, aki először László atyát, majd a tótházas párt Évát és Pétert kérdezte, végül megszólal a Váci Egyházmegye püspöke Marton Zsolt is.
Dr. Farkas László, a Váci Egyházmegye akolitusokért felelős lelkipásztora. Hány akolitus van a Váci Egyházmegyében?
Körülbelül 500-an képződtek, de nem mindenki működik aktívan akolitusként, egy részük diákonus lett, van, aki már egy kicsit gyengült a szolgálatban vagy a hitében, és akik most aktívak és működési engedéllyel rendelkeznek, azok több mint 250-en szolgálnak egyházmegye szerte.
Nagyon komoly képzést szerveznek az akolitusok számára itt a Váci Egyházmegyében, 2 éves képzést. Mi mindent kell megtanulniuk?
2 részből áll a képzésük. Az egyik a teológiai alapmodul, ahol sűrítve a teológiai alaptárgyakat tanulják meg, és abból vizsgáznak is. Ebben szerepel a dogmatika, a morálteológia, a biblikum, fundamentál teológia, vagy így is mondhatnánk, hogy apológia, mert inkább hitvédelmi kérdések kerülnek elő. Egy kicsi egyháztörténelmi ismeret és minimális pasztorális, illetve egyházjogi ismeret.
Emellett van egy nagyon gyakorlati része is a képzésnek.
Igen, ez az 5 hétvégéből álló képzés, szintén 2 részre bontható. Az első 2 hétvége az a lektorálvatáshoz szükséges. Ezek bentlakásos hétvégék, ezt nagyon szokták élvezni. Az első az imaiskola, az imádság alapjai, az imádság módjai, kiegészítve a liturgikus alapképzéssel, a minisztrálás alapjaitól, hiszen valaki úgy érkezik, hogy megtetszett neki ez a szolgálat, nem tudja, hogy miért, de gyerekkorában nem minisztrált, és meg kell tanulja az alapokat. Vagy a legtöbben ugyan minisztráltak korábban, vagy akár most is felnőttként minisztrálnak, a mi egyházmenyénkben ezt hozta ugyanis az akolitus szolgálat, hogy sok felnőtt megmarad az oltár körül, de szeretnék megtanulni, hogy mi lenne az általános iránymutatása az egyháznak a minisztrálásra vonatkozóan. A második hétvége pedig egy 4 napos Szent Ignáci lelki gyakorlat, csütörtök estétől vasárnap ebédig, teljes csendben. Mi beszélünk hozzájuk, és ők a lelki kísérővel beszélgethetnek egy nap 2-szer, egy kicsit könnyített lehetőséget adunk nekik arra, hogy legyen idő azok számára, és akiknek ez teljesen új, hogy ennyi időt csöndben lenni az Úrral, kibeszélni magukból, ahol most éppen tartanak, és megosztani azt, amit érintett bennük a Szentlélek. Ez szokott lenni a legkedvesebb része az egész képzésnek a legtöbb akulitus számára. Második évben pedig szintén bentlakásos hétvégék során képződnek. Ennek az egyik hétvégén a közösség építő technikák tanulása a témája, a másik hétvégén a liturgikus képzés, ez nagyon intenzív, és aztán ilyen liturgikus gyakorlások is belekerülnek a hétvégékbe, a záró hétvégén is, a küldetési hétvégéjükön is még gyakorolnak. Például áldoztatás rendkívüli esetben, vagy betegellátás rendkívüli esetben, ahol megkéri őket a plébánosuk, hogy ezt hogyan kell végezniük, hogy magabiztosak legyenek, hogyha hirtelen ilyen helyzetbe kerülnek. Emiatt azt is megtanuljuk, hogy hogyan kell vasárnap a pap távollétében elvégezni az Isten tiszteletet, hogyha mondjuk nem ér oda a plébános, vagy valahol akkor a papjánja, a püspök úgy rendelkezik, hogy az otthon maradt közösségnek, akik nem tudnak útra kelni, miséért idősek vagy kismamák, azért legyen helyben is ige Isten tisztelet áldoztatással, akkor ezt meg tudják tartani.
Két fiatal embert, egy házas párt szólítottam most meg itt az akulitus rekollekción. Egy bemutatkozást kérek.
Tóth Péter.
Tóth Fekete Éva.
Hol szolgálsz, Péter?
Turán. Áldoztatásban tudok segíteni, valamint szentségimádás végzésében és a ministráns csoport vezetésében.
Fiatal emberek vagytok, téged Péter mindított arra, hogy ezt a szolgálatot vállalt, hogy belevágj egyáltalán.
Egy hittantörténelem szakon végeztem Egerbe, és így az egyházba érkeztem tevékenyen részt vállalni, és plébánosunk Paja János atya kérdezte meg egyszer, hogy mit szólnék hozzá, hogyha akulitus lennék, és akkor feleségemmel megbeszéltük, hogy hát amíg még picik a gyerekek, nem tudom vállalni. Eljött az az idő, amikor János atya azt mondta, hogy na és akkor most. És én igen mondtam, és belevágtam a képzésbe.
Mekkorák most a gyerekek?
A legnagyobb gyerkőcünk a 7. osztályos, a következő gyerkőc 5. aztán egy 4. lányunk és egy 2. kislányunk van.
4 éve akolitus a férjed, 4 éve kezdte el a tanulást, már az is áldozat, hiszen hétvégéket is rá kellett szentelni, és 2 éve akolitus. Ez mit jelent családanyaként? Ez egy elkötelezettség.
Nálunk a 2 nagyobb fiú, ők elég aktív jellemű gyerkőcök, úgyhogy én úgy döntöttem azokon az alkalmakon, amikor Peti egész hétvégén nem volt itthon, hogy akkor nyakunkba vesszük a lábunkat és megyünk, kirándulunk, mert akkor talán túléljük mindannyian a hétvégéket, és élményekkel gazdagodunk, nem pedig idegroncsokká válunk, úgyhogy azért nem volt mindig könnyű, viszont én igyekeztem a pozitív oldalát megfogni ezeknek a dolgoknak, és aztán mindig jó volt látni, amikor hazajött az apukájuk, hogy ugrolnak a nyakába egy hosszabb hétvége után, hogy milyen jó, hogy apa újra itthon van, és lehet töltekezni újra együtt.
A házasságotokhoz hozzáad ez valamit, hogy komolyabban szolgál az egyházban a férjed?
Igen, mindenképpen. Szerintem az önreflexiónk is sokkal tudatosabb, erősebb azóta, jobban figyelünk magunkra is, mint tényleg az ember megérzi azt, hogy ott van az emberek előtt, sokkal erősebben, mint előtte.
A gyerekeknek át tudsz-e adni valamit ebből, hogy jó az egyházban szolgálni, öröme az egyházban szolgálni, ezt látják-e rajtad?
Úgy gondolom, igen, mert a két fiú is minisztrál, tehát hogy a minisztráns csoport aktív tagjai, és jó látni, hogy Turán 20 minisztráns van, és misék előtt mindenki aktívan jelentkezik, hogy milyen szolgálatot végezhet, és amikor többen vannak, akkor kőpapírollóval le kell játszani, hogy akkor most. És a Bulcsú és a Buda is szeretnek nagyon minisztrálni, és szeretik azt a közösséget, hiszen ez a fontos, hogy egy keresztény közösség tagjai legyenek.
Püspök úr, az egyházmegyei megújulás keretében megújult az akolitus képzés is még annak idején, most pedig rekollekcióra hívták feleségekkel együtt az akolitusokat. Hogyan értékelődik fel az akolitusok szerepe a mai világban és a mai paphiányos egyházi valóságban?
Nagy jelentősége van az akolitusoknak, nem azért, mert paphiány van igazából, ez most sajátos módon erőhozza a rájuk való figyelést, de valójában az egyházban azért kezdetektől fogva, hogy kialakult az egyházi struktúra, a különféle szolgálattevőknek volt feladata és szerepe. A második vatikáni zsinat megint elővette ezt a témát, és hangsúlyt adott az állandó diakonátusnak és egyéb szolgálatoknak. Mi úgy látjuk, hogy a mostani világunkban nagyon fontos, hogy a papnak, a pásztornak legyenek munkatársai, akikkel együttműködve a megnövekedett lelkipásztori feladatokat úgy el tudja látni, hogy az ő papi pásztori szolgálata az megmaradjon, hogy arra tudjon figyelni, és arra tudjon koncentrálni, és ebben legyen egy együttműködés a különböző szolgálattevőkkel, így például az akolitusokkal, különösen az oltár körüli szolgálatban. És hát az akolitus házastárs, aki ott van a férje mellett, fontos szerepet játszik, hiszen ő ugyan nincs megbízva ezzel a szolgálattal, de hát mégis házastársként egységet alkotnak, és nagy segítője, támogatója lehet a férjének.
Mit lehetne mondani nekik, hogyha egy üzenetként kellene megfogalmazni, mi legyen a szolgálatuk mottója?
A tanítványság útja, ugye ez a mai napnak a témája. Ahogy annak idején Ferenc pápa mondta, hogy a püspök is tanítvány, hát így van, tehát mi is azok vagyunk, én is az vagyok. Ezt megtanulni, hogy ki a saját helyén legyen tanítvány, tehát hogy tud egy akolitus kapcsolódni a plébánusához, plébániai kormányzóhoz, vagy ha ott állandó diakonus szolgálattevő van ő hozzá, és a többiekhez. Tehát ha van ott animátor, intéző, hitoktató, nagyon fontos szolgálatot teljesít, de a liturgiában például fontos egy kántor sekrestés, tehát az egész plébánia építésében hogy tud kapcsolódni. Azt kívánom, hogy merjenek tanúságtévő tanítványok lenni.
Akolitusok éves találkozóját tartották néhány nappal ezelőtt Vácott a Piarista gimnáziumban. Az előző percekben Farkas László atyát, a Tótházas párt Pétert és Évát, majd Marton Zsolt váci megyés püspököt kérdezte Posgai Nóra. Imádkozzunk együtt! 15 millió üdvözlégy nemzetünkért! Közös imádságos összefogásra hívja a híveket Fábry Kornél atya Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A június 1-től december 31-ig tartó kezdeményezés célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Az imák rögzítését és a közös számláló követését a zarándok.ma ima applikációja segíti. A kezdeményezésről Fábry Kornél esztergom budapesti segédpüspököt, Petit, egy 13 éves fiatalt, aki a megálmodója az ima közösségnek, és a zarándok.ma főszerkesztőjét, Harasztovics Arnoldot kérdezem.
A 15 millió üdvözlégy Magyarországért kezdeményezésről beszélgetünk, és legelőször én azt szeretném tőled kérdezni, Arnold, hogy pontosan mi ez, aki utána akar nézni, meg akarja találni, hol keresse?
A Zarándok appban kell keresni, ez egy mobil applikáció, melynek most már van webes verziója is, ami azt jelenti, hogy az appnak a tartalmát egyelőre korlátozott módon, de elérhetjük számítógépről is, és ott is lehet imát rögzíteni. A Zarándok app egy ima applikáció, katolikus egyház tanításának tükrében szeretnénk segíteni a hitéletnek, az ima életnek a fellendítését, hiszen van rengeteg olyan ima, vagy tartalom, vagy úgynevezett lelki gyakorlatos, lelki utas program, amit mi most szeretnénk elhozni Magyarországra is, vagy meghonosítani ezt a fajta szemléletet, evangelizációs programot Magyarországon is, és gyakorlatilag ennek a tégeje az Zarándok app.
Maga ez a kezdeményezés, a 15 millió üdvözlégy Magyarországért, ez Peti ötlete volt, és úgy került be a Zarándok appba. Peti, most itt vagy velünk, és téged szeretnének arról kérdezni, hogy hogyan jött az inspiráció? Emlékszel arra a pillanatra, amikor eszedbe jutott, hogy milyen jó lenne sokan együtt imádkozni Magyarországért.
Egy rózsafüzér imádkozása után azon gondolkoztam, hogy mennyit imádkoznak az emberek, és akkor ezután erre jutottam.
És mit csináltál? Egy levelet írtál kinek? Hogy ment ez a folyamat, amíg végül ez a kezdeményezés elindult?
Sokat gondolkoztam, hogy 10 vagy 15 millió legyen, és miután arra jutottam, hogy 15 millió, utána küldtem egy e-mailt a Zarándokma csapatának.
Szereted az üdvözlégy imádságot? Miért pont ez az imádság lett? Miért nem mondjuk a Mi Atyánk?
Azért, mert Szent István Máriát választotta Magyarország patronájának.
Hogyha megnyitjuk ezt az ima applikációt, csatlakozunk ehhez az ima közösséghez, akkor hát Fábri Kornél, Esztergom budapesti segédpüspök arca is megjelenik. Te hogyan kerültél bele a képbe?
Arnó továbbította nekem Péter levelét, és én nem is tudtam, hogy ki írta, de azt mondta Arnó, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy mégis 15 millióan vagyunk a világon magyarok, mindenkinek jut egy üdvözlégy, és hogy mi lenne, hogyha ezt felvállalnánk, hogy meghirdetném-e, és hogy egyetértek egyáltalán ezzel a kezdeményezéssel, és már akkor nagyon tetszett, hogy hát persze, ma, amikor Magyarországon nagyon nagy szükség van arra, hogy egységben legyünk, hogy kölcsönös tisztelettel mindenki iránt, függetlenül világnézettől, vallástól, kortól, hogy egységben legyünk, és ennek a legjobb eszköze, hogyha imádkozunk egymásért, hiszen ez nem személyválogató, mindenkiért imádkozunk. A szimpatikusért is, a kevésbé szimpatikusért is, a vallásosért, a nem vallásosért, különböző világnézetű emberekért, és azért gondoltam, hogy hát kezdjünk bele. És aztán utána derült ki számunkra, hogy hát nem csak egy világi hívő ötlete, hanem egy 13 éves fiúé. Tehát nem egy öreg néni, aki kitalálta, hogy hát milyen jó lenne imádkozni, mert olyan keveset imádkoznak a mai fiatalok, hát egy fiatal mondta. És arra gondoltam, hogy akkor kezdjünk neki. És nagyon tetszett ez, hogy 15 milliót mondjunk el, úgyhogy én azért adtam hozzá az arcomat is, mert a kezdeményezésbe is beszálltam, én is jócskán töltöm a 15 milliós ima láncot, mert fontosnak érzem, hogy tényleg imádkozzunk mindenkiért. A mai korban szellemi harcban vagyunk. Nem test és vér ellen küzdünk, nem a testvér ellen, hanem a világ fejedelme ellen, aki el akar minket távolítani Istentől, aki el akar távolítani minket a szeretettől, és ezért a Szűzanya, mint Magyarország pátronusa, hát igenis közben tud járni értünk. És minden magyarért határon innen és túl, akár Ausztráliában, akár csak a Kárpát-medencében, de hogy ezért kell, hogy imádkozzunk egymásért. És én azt számoltam ki, hogy ugye december 31-ig kellene ezt a 15 millió üdvözlégyet elimádkozni, az azt jelenti, hogy másodperceként egyet el kell mondani. Nyilván egyedül nem megy, mert egy ilyen üdvözlégy 23 másodperc, de hogyha már 23-on vagyunk, akkor már csak annál kevesebbet kell elmondani, hogyha 230-an, akkor még kevesebbet is. Hát abban bízom, hogy Mindszenty annak idején azt mondta, hogyha 1 millió magyar imádkozik, akkor nem félti Magyarországot. Lehet, hogy ma nem imádkozik 1 millió magyar Magyarországon. De mindenki a magyar maga módján biztos, hogy sokkal többen is imádkoznak, de most kifejezetten a magyarokért. Nem a Magyarországért, hanem a magyar nemzetért, minden egyes magyarért imádkozunk. Úgyhogy ezért tartottam én ezt fontosnak, hogy imádkozzunk együtt, minden különbségtétel nélkül.
Valaki esetleg mondhatná azt, hogy hát nem maga az imádsága fontos, hogy miért kell azzal bíbelődni, hogy én a számítógépen vagy applikációban, hogy kattintsak, és hogy ezzel vesződjek. Mi ennek a missziós ereje valójában? Arnold.
Egyrészt szerintem az, hogy imára hívjuk az embereket, és így összegyűjtjük. És számomra ez egy élmény, ha mondhatom így, hogy látom azt, hogy milyen sokan imádkoznak velünk, és erre a szándékra. Nekem első nap, amikor elindult az ima, amikor megkérdettük, hát döbbenetes volt. Este készítettem egy Facebook képeslapot, ahogy már elértük a 25 ezer imát, és hát dicsőség Istennek, és kitettem, és rá, egy nem is tudom, 10 percre vagy fél órára már lassan ott voltunk a 35 ezernél. Meg estére túlléptük az 50 ezeret. Tehát, hogy én most szembesülök azzal pontosabban, hogy láthatjuk azt, hogy milyen sokan tudunk összefogni imában, és ebben egyek vagyunk, és hát azért ez egy jó dolog, hogy imádkozunk valamiért egy szándékra, ráadásul most éppen országunkért tesszük ezt, ez nagyon fontos, ahogy Kornél atya is mondta. És hadd mondjam el, számomra külön megható volt, amikor kiderült, egy héttel később nem tudtuk előre ezt Kornél atyával, hogy Kulcsár Péter 13 éves. Egy héttel később derült ki ez, miután mi már javában dolgoztunk az applikáció továbbfejlesztésén, mert ez egy új teljesen új funkció volt. Isten segítségével, meg a fejlesztőnk munkájának köszönhetően egy hét alatt elkészült az a fejlesztés, hogy ez működhessen, ennek meglegyen a technikai háttere. Gyakorlatilag a beharangozás előtti napokban, két nappal korábban tudtuk meg, mielőtt a fejlesztés elkészült, hogy Péter 13 éves. És emlékszem péntek este, vagy késő délután, amikor ezt a levelet olvastam, hát engem meghatott, hogy hihetetlen, hogy egy 13 éves gyereknek a szívéből kipattan ez az ötlet.
Annyit hadd fűzzek hozzá, hogy ebben van egyfajta gamifikáció. A mai kornak szüksége van a játékra. És az, hogy közösséget teremt, én emlékszem, mondom az üdvözlégyeket, és ahogy írom be az enyémet, akkor látom, hogy közben már ugrik a számláló, tehát valaki más is imádkozik velem egy időben. Tehát nem vagyok egyedül az imámmal, és hát hál' Istennek most már odáig tartott a fejlesztés, hogy egy teljes rózsafüzért is be lehet egy klikkedéssel írni, vagy 10 üdvözlégyet is, így ez nagyban megkönnyíti a regisztrációt, mert biztos, hogy benne sokkal többen imádkoznak, úgyhogy igyekszik az zarándok.ma applikáció ezen is segíteni, hogy ne okozzon túl sok gondot adminisztráció, de ugyanakkor tényleg ott van az öröm, hogy de jó, nem egyedül imádkozom, akkor is egyedül vagyok a lakásomban, hanem lám, más is éppen mondja az üdvözlét, mert látom, hogy éppen növekszik a szám.
Itt a többiek is kiemelték, és egyébként a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségében is többen rácsodálkoztak arra, hogy ez a kezdeményezés egy fiatal embertől jött. Neked mi a tapasztalatod kortársaid között? A fiatalok imádkoznak? Te ezek szerint imádkozol, és szereted is ezt a fajta imádságot. Hogy látod? Imádkoznak a tizenévesek?
Nem nagyon szerintem, de akik járnak templomba, ők jobban.
A te barátaid, ismerőseid között többen vannak, akik imádkoznak? Tehát, hogy van megtartó közösséged, esetleg olyan imacsoport, amiben el tudsz járni?
Igen, van, mert járok cserkészetre, meg heti egy hitelre is.
A családod mit szólt hozzá, amikor előálltál ezzel a kezdeményezéssel?
Örültek.
És ők is töltik fel esetleg az imádságokat?
Igen, ők is töltik fel.
Mennyire ismert a baráti körödben, ismerőseid körében, hogy te vagy az a 13 éves fiú, aki elindítottad ezt a kezdeményezést?
Nem nagyon még.
És nem is tartod fontosnak ezt ennél jobban aláhúzni?
Nem tartom, mert nem én, hanem Isten számít.
Most a beszélgetésünk pillanatában 750 ezer üdvözlégy imádságot mondtak el eddig. Mennyinek kell még elhangoznia körülbelül naponta, és hogy hogyan buzdítanátok a hallgatókat, hogy kapcsolódjanak be? Kornél atya, először téged kérdezlek.
Úgy számoltam, hogy napi 75 ezerre van szükség, úgyhogy igazából el vagyunk már maradva, de hát most lett új, mindenki számára ez újdonság még, úgyhogy én azt szeretném, ha minél többen megosztanák másokkal ezt a lehetőséget, hogy gyere, te is csatlakozz hozzánk, mert minél többen imádkozunk, annál gyorsabban fog ezt telni. Látszólag messze van a december 31, az a kitűzött cél, hogy 15 millió üdvözlégy összegyűjjön. Én abban bízom, hogy már novemberre bőven meg lesz, mert addigra annyira tudnak majd erről a lehetőségről, és annyira fognak bekapcsolódni, és atyákat is szívesen buzdítom, hogy egy szent mise végén, ha ott van 100 ember, egy üdvözlégyet mondjunk el, és valamelyik minisztráns beregisztrálja ezt a 100 üdvözlégyet, már is 100-zal több. Tehát, hogy ez a fajta kis gamifikáció, igen, én is beletettem magamét, ez közös épületünk, közösen értük el, az mindannyiunknak az öröme és sikere. Úgyhogy napi 75 ezer az nem kevés, de azt gondolom, hogy ha a rózsafüzért társulat összegyűlik, ott vannak 20-an, elmondom, hogy teljes rózsafüzért, az már számoljuk egy kicsit 1000. Most már könnyebb, mert elég csak annyi ember szed beírni a rózsafüzéreket, ahányan ott voltak. Csak ajánljuk mindezt fel a magyarokért.
Sokszor mondják rólunk magyarokról, hogy panaszkodunk. Én azt gondolom, hogy most itt a lehetőség, hogy tegyünk valamit a nemzetünkért, országunkért, határon innen és túl. Akár meghívva a házastársunkat, gyerekeinket este, vacsora után, mondjunk el egy üdvözlégyet országunkért, ne csak a panaszé legyen a szó, hanem az imáé is, és akkor én hiszem azt, és tapasztaltam is, és ezt tapasztalatban mondom, hogy ha imádkozunk valamiért, akkor az jobbá válhat. De ehhez kellünk mi is, és kell az Isten is. És ha így összefogunk, akkor ebből jó sül ki.
Magyarok mindenütt vannak a világban. Ausztráliától, Németországon át, USA-ig, Dél-Amerikáig, bárhol. És tudom, egyrészt némileg felelős vagyok a kinti magyarokért, hogy mennyit jelent számukra az anyaországhoz való kötődés, és ezzel az imával szintén ezt a hálót tudjuk szőni, hogy ők továbbra is ide tartoznak, közösséget alkotunk világszerte. Úgyhogy örömmel vesszük azokat is, akik éppen a föld másik oldalán imádkoznak a magyarokért, hiszen magyarok mindenütt ott vannak.
15 millió üdvözlégy Magyarországért. Ima közösség nemzetünkért. A kezdeményezésről Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspököt, Harasztovics Arnoldot, a zarándok.ma főszerkesztőjét és Petit, az ima közösség megálmodóját kérdeztem. Az évközi 13. vasárnap következik. A Szent Mise Szent Leckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Wilhelm Péter, az ürömi Szent György vértanú templom plébánosa fűz gondolatokat. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadta halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadta halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.
21. század emberének egy nagy vágya, hogy tudjon élni, boldog lehessek az életben, legyen egészség, öröm, mindenem meglegyen, ami szükséges a mindennapok világában, sőt, néha valljuk meg őszintén, bármennyire is nem merjük kimondani, még azért annál többet is. Mi az igazi élet? Hogyan tudunk igazán élni? Mi az életünknek az értelme? Hol van elrejtve életünk értelme? Szent Pál apostol ezt válaszolja meg, hogy Krisztusban van elrejtve, keresztségünkben van elrejtve az életünk, hiszen igazi életet akkor kapunk, hogyha élő hitünk van. Meglettünk keresztelve, vasárnaponként szentmisére járunk. Törekszem a tőlem telhető legjobban és legtöbb módon betartani azokat a törvényeket és parancsolatokat, amiket megtanultam a 10 parancsolatban. Krisztus követése viszont nagyon sokszor ennél többet jelent. A feltámadás öröme és ténye hozza meg mindannyiunk számára azt a valóságot, hogy nem csak eznek az életnek van értelme, vagy nem ebben az életben van pontosabban elrejtve az élet értelme, hanem az örök életben. Mi nem azért élünk itt e világban, hogy e világban éljünk, hanem azért élünk e világban, hogy majd beléphessünk a mennyek országában. Addig is az igazi örömöt és az igazi boldogságot keresztségünk által is Istentől és Istenben kapjuk meg. Érdekes, hogy nagyon sokszor keresztényként, katolikusként nem veszük észre ezt az igazi örömforrást. Másot keressük és másban keressük. És ezért érezzük sokszor magunkat boldogtalannak, mert nem jó helyen keresem az én boldogságomat. De Jézus Krisztus feltámadása pont ezt hozta és mutatja meg nekünk, hogy az én örömöm és leginkább boldogságom forrása ő benne van. Megváltott. Isten szeret. Ennél többre nincsen szükségünk. Keressed életed minden pillanatában a feltámadt Jézus Krisztussal együtt Istenben. Merjed oda tenni te magadat Isten tenyerére. Keresd ő benne a boldogságodat. Ha megtapasztaltad, megélted Krisztusnak a jelenlétét az életedben, ezt tedd el jó mélyen, láthatatlan zsebedbe, hiszen tudod, hogy Isten veled van, hiszen saját tapasztalatod. Ez az igazán boldog élet.
Kedves hallgatóink, műsorunkkal kapcsolatban továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a tanuimlesztek.katradiokukac@gmail.com e-mail címünkön, vagy a 1062 Budapest, Déli Báb utca, 1517 posta címen. Műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, valamint szerkesztőtársam Hámori Kinga nevében is köszönöm figyelmüket. Gőbel Ágostont hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.